Aki látja a képernyőt, az láthatja ezt a képet, amit megosztottam a videónak a hátterében. Ez Elon Musknak a legújabb megosztása, vagyis a 15 órával ezelőtt közített megosztása. A Twitternek az új tulajdonosa a világ színpadán, mondjam azt, mert Isten tudja, mi van a háttérben. Azt, hogy a világ úgy tudja, hogy Elon Musk a Twitternek az új tulajdonosa, nem azt jelenti, hogy ő valóságosan ő az ő tulajdonosa. Tehát ezek bábuk, színészek, közszereplők. Tehát igazából minden közszereplő színész ilyen értelemben. Itt mindenki színész, szó szerint. És azért a színészkedésért megkapja ő a méltó jutalmát a világtól. Erre mondja Jézus azt, hogy jaj néktek képmutatók, most írástudók, vallásos emberek, akárki, közszereplők, mert ti elvettétek a ti jutalmatokat, ti már megkaptátok a ti jutalmatokat. A ti jutalmatok az volt, hogy az emberek követtek titeket, és folyton azt fürkészték a tekintetükkel, hogy ti mit mondtok, hogyan vélekedtek a világ dolgairól. Ti már megkaptátok a jutalmatokat, ez azt jelenti, hogy elvettétek a jutalmatokat, hogy más jutalomra nem igazán számíthattok. Ti testben kaptátok meg a jutalmat. Az emberek tetszikelésével, az emberek dicséretével, az emberek követésével, hatalmas követői táborral, ti már megkaptátok a jutalmat. A testetek megkapta a jutalmat, és a lélek, maga a lélek jutalom nélkül maradt. Na de nem ez a lényeg, hanem az, hogy ez a megosztása, tehát egyszerűen csak felmentem a Twitterre, hogy törüljek le valamit a Twitterről, és elém jött Elon Musknak ez a megosztása 15 órával ezelőtt. Azt mondja, hogy please attack me. Egyébként én abban is kételkedem, hogy ez Elon Musk, de teljesen mindegy. A lényeg az, hogy van egy figura, van egy image, van egy ilyen érdekes karakter, akit mindenki ismer, ismerik az ő. Tehát az sem fontos, hogy ő éle, vagy már meg van halva, el van temetve. A lényeg az, hogyha ő megjelenik a képernyőn, akár hologrammal, vagy számítógépes szerkesztés, számítógépes grafika formájában, tehát lehet, hogy már, hogyha ő már 10 éve el van a temetve, még mindig befolyásolná az élők dolgait. Tehát tegyük fel, hogyha Elon Musk már, mit tudom én, fél éve el van temetve, ő még folyamatosan életben van tartva, a közé van téve a médiában, hogy ő megvette a Twittert, és most harcba szállt a Facebookkal, a Facebook főesperesével, ugye, hogy hívják, Zuckerberg, és az emberek elhiszik, hogy ez egy valós háború, egy valós harc, közben csak színjáték, ami csak arra elegendő, és arra, hát, és a szerepének nagyon is megfelel, mert mindenképpen eléri azt, hogy eltereli az emberek figyelmét a lélekről, a lényegről és a lélekről. Nagyon sok ember így a rendszer rabságában marad. Az emberek a tekintetükön keresztül, a figyelmükön keresztül vannak benne tartva a rendszer rabságában. És ezért az ilyen karakterek, mint az Elon Musk, ők a felelősek. Ők fogják meg, ők ragadják meg az emberek figyelmét, és ráncigálják ide-oda, ahova akarják. És figyeld meg, mi történik. Azt, hogy 15 órával ezelőtt az Elon Musk bélyeg mögött megjelenik egy olyan kiírás, hogy please attack me, tehát, hogy kérlek, támadj meg. És emlékeztek, miről beszélünk, miről beszélhettünk egészen pontosan már több éve. Megosztottuk ezt a YouTube-on, a világhálón, aki követte a kiáltó szót, vagyis akinek tudomása volt és hallotta a videókat, azt tudta, hogy mi erről beszélünk folyamatosan, minket Isten erre figyelmeztet, hogy a rendszert, a sátának a rendszerét kétféleképpen lehet életben tartani. Az egyik variáció, a klasszikus verzió az, hogy az emberek szeretik azt, szavaznak rá, mert tetszik az nekik. Elmennek, szavaznak, támogatják az adójukkal, az élet idejükkel, az élet erejükkel, mindenféleképpen támogatják a rendszert. Legyen az Fidesz, legyen az szocialista, kommunista, teljesen mindegy, republikánus, teljesen mindegy. Ez a klasszikus módszer. Csak hogy a klasszikus módszer már nem kezd működni. A klasszikus módszer már nem kezd beválni, mert az emberek kezdtek szembesülni avval az egyszerű ténnyel, hogy ha balra szavaznak, ha jobbra, az eredmény ugyanaz. Az ember nem tudja megoldani az ő problémájukat. Az, aki mostan őszinte eltökélt és elkötelezett, hogy megmenti a magyar nemzetet, az két év múlva tolvaj lesz, és nyilvánosan úgymond köztudottan ugye tolvaj lesz, és meg fogja lopni a nemzetet. Mint ahogy ugye ígértek most is fűt, fát, hogy ez fog történni, az ilyen ástop, olyan ástop, ilyen stop, olyan stop, és most hirtelen mi van? Hát egyfajta, tehát szükségállapot, ugye nincs benzin. Most nincsen benzin, holnap nem lesz kenyér, utána nem lesz tej, és utána aztán meg meg nem lesz élet. Nem lesz élet Magyarországon. Ez fog történni. Tehát mi történik? Az, hogy a magyar emberek is, nem csak a magyar emberek, vagyis nem csak, igen, magyar, mindenki, a világ polgárai valamilyen szinten csak észrevették azt, hogy itt óriási hazugság betetés történik a politikai szintéren. Tehát nincs értelme itt bárhova is szavazni, bárkire is szavazni, mert ha balra szavaz az ember, ha jobbra, az eredmény ugyanaz. Ugyanaz a szellemiség irányítja a magyar kormányt, hogyha Gyurcsány vagy a baloldal nyerte volna meg most a választásokat, az eredmény ugyanaz volna. De teljesen mindegy, hogy azt a szerepet kivállalja Orbán Viktor, vagy pedig Gipsziakap. Teljesen mindegy, emberek, mert az eredmény ugyanaz. Aminek meg kell történnie, az mindenképpen meg fog történni. Igen, de az emberek ezt kezdték meglátni. És még ez is Isten kegyelme, hogy egyes emberek, annélkül, hogy tudatosan Istenhez fordultak volna, látják, hogy nincs ért. A politika az hazugság. Bármerre szavazunk, az mindenképp hazugság marad. És ez itt az emberek már nem akarják támogatni a politikát, nem akarják támogatni a rendszert semmilyen módon. Szívük szerint sem az adójukkal, semmivel nem támogatnák a rendszert. De mégis támogatják ezt. Ugyanis a rendszert úgy is lehet támogatni, ha támadjuk. És itt ugye Elon Musk 15 órával ezelőtt teljesen nyilvánvalóvá teszi, hogy nekem az is jó, hogyha nem szerettek, de támadtok. Nem kell engemet mindenki szeressen. Tehát, hogyha Elon Muskot valaki szereti, támogatja, de hogyha Elon Muskot valaki támadja, ő is támogatja őt. Érthető? És így van fenntartva a rendszer, emberek. Tehát a magyar kormány, az a kormány, amelyeket tulajdonképpen nem magyar emberek kormányoznak, irányítanak, hanem külföldi emberek, külföldi befektetők, hitelezők, akik az embernek, a magyar embernek a hitének az elmeneteléért felelősek. Tehát elveszik hitel, elveszik a magyar ember hitét, ugye, hitel. A hitelezők irányítják Magyarországot. Szerintem ez már nagyon sok embernek nem titok, nagyon sok magyar számára ez nem titok. Viszont amiben biztos vagyok, teljesen biztos vagyok, az az, hogy nagyon sok magyar ember számára még mindig titok, hogy mi a megoldás, az egyedüli valós megoldás. Ezt még minden videóban elmondjuk, most is elmondom. Röviden, Jézus Krisztus, az ő szava, az ő tanítása, ami képes erővel és hatalommal leleplezni azt, hogy mi történik a magyar kormányban és a világ hatalom színpadán. Csak ő képes leleplezni azt, megmutatni, mi történik, és megszabadítani annak a rabságából. Mert azáltal, hogy az ember látja, mi történik a magyar parlamentben, vagy az európai parlamentben, azáltal még senki nem szabadul meg annak a rabságából. Tehát én hiába haragszom az unióra, hiába utálom a magyar kormányt, a magyar vezetést, vagy a világkormányt, vagy a bankárokat, hiába utálom, az engemet még nem tesz szabaddá, sőt, még inkább rabjává válok a világhatalomnak, a sátánnak. Mert látod, Elon Musknak úgy is jó, hogyha támadják őt. Ugyanígy Orbán Viktornak is jó, ha támadják őt. Egyedüli egy dolog van, ami nem jó neki, és ami nagyon is veszélyes, és pedig az, hogy az emberek teljesen figyelmen kívül adják, de teljesen közömbösök maradnak. Nem foglalkozik a magyar ember azzal, hogy a kormányban mi történik, a magyar kormány hogyan dönt, kivel beszél, Putyinnal, vagy éppenséggel az Amerika vezetővel, teljesen mindegy, teljesen figyelmen kívül adja. Na ez jelent valódi veszélyt a globalisták hatalmára. Tehát a globalisták magyar kormányon keresztül megjelenő hatalmára. Tehát, mint mondtam, tehát amúgy múltkor megosztottam egy videót, amikor Orbán Viktor kezet fog a francia elnökkel, aki hát szinte még fia is lehetne, mert fiatalabb jóval, mint ő, hogy látom, de mégis ugye hatalomban, a hierarchiában, a hatalmi piramisban jóval fölött áll. Ezért a kis Móriczka megfogja a Viktornak a kezét, és arra irántja, merre akarja. Ez a valóságban történik, a mindenható Isten adja azt, hogy az ilyen videóképek által is váljon teljesen nyilvánvalóvá, hogy mi történik Magyarországon. Hogy Magyarországot sokkal inkább irányítja a francia elnök, ugye egy pervers szodómia vallása mellett magát elkötelező elnök. Tehát sokkal inkább irányítja a francia elnök Magyarországot, mint a magyar miniszterelnök. Tehát a képek is eltanúskodnak, hogyha ő megfogja a kezét, azt mondja, most balra mész, akkor Viktor balra kell menjen. Mert Viktornak a kényelmet ő biztosítja, ő adta neki a pénzt, és ő fordult el. Amikor a pénzt ő zsebrevágta, vagy zsebrevágják éppenséggel, akkor ő fog elfordulni. Ezért ő fogja megmondani Viktornak, hogy a magyar nép mit kell higgyen az igazságról, mit kell gondoljon Európáról, mit kell gondoljon az orosz és ukrán háborúról, valamint a világháborúról. Tehát ez történik. És ezt ugye tudják a globalisták, tudják a világvezetői, mint ahogy Pál apostol mondja, hogy a sátán, mint orrító oroszlán, futkorászik körbe a világba, hogy nyelje, hogy megnézze, hogy még kit nyelhet el, hogy ilyen a sátán. Ez történik most is, azt mondja, hogy hát, hogyha már nem támogattok engemet, már nem hisztek ebben a rendszerben, hogyha már nem hisztek az Unióban, akkor legalább támadjatok. Oké, na abban benne vagyunk, és ebben benne van a magyar nemzet, ebben benne van a magyar nép. Tehát ha már jó van lakva Európával, Unióval, uniós támogatásokkal, a magyar kormánnyal, akkor mit tesz a magyar nép? Fellázat. Fellázat. Kimegy tüntetni diákokkal, professzorokkal, tanárokkal, különböző ilyen hadvezérekkel kimegy tüntetni, és nem tudja, hogy ugyanúgy támogatja a magyar rendszert, mint hogyha szeretné azt is támogatná azt az ő életével, teljes mértékben, teljes odaadással. Azt sem tudom, hogy hogyan folytassuk. Tehát a magyar kormány háborúba küldi a magyar fiatalokat. Ez történik. Ez történik. Erről van szó. Ezt mutatja nekünk Isten, hogy a kormány háborúba küldi a fiatalokat. De tudjuk jól, hogy amikor valahányszor a magyar kormány háborúba küldte az ő fiataljait, a férfiakat, akkor nem csak háborúba küldte, hanem a halálba is küldte őket. Mert általában a háborúból mindig a rövidebbet húzta, ugye Magyarország, sokkal kevesebben jöttek vissza a háborúból, a harcéről, mint amennyien kimentek oda. Tehát nem csak az történik, emberek, tehát nem csak ezért beszélünk, ezért egészen pontosan ezért beszélünk, hogy lássuk meg, hogy itt nem csupán háborúról van szó, arról, hogy részt veszünk a háborúban, hanem arról is van szó, hogy itt most megint le lesz mészárolva a magyar fiatalság, a magyar ember, a magyar férfiak le lesznek mészárolva. Erről van szó, emberek. Erről van szó. És a magyar kormány, ő a felelős azért, hogy háborúba küldje magyar fiatalokat. Az Úristen megmutatja, hogy ez hogyan történik. Kapott egy kedves utitársunk egy érdekes álmot arra vonatkozóan, hogy mi történik a magyar gyermekkel, a magyar fiatallal 8 éves koráig. Érdekes mondani, ugye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ugye? Tehát a teremtés 7 napja, ugye a Biblia szerint ott a teremtés le van zárodva, és következik a 8-as irreális szám. Tehát nem létező szám, nincs olyan szám, 8-as nincsen, 8-as már nem létezik. Jelképesen a végtelen, ugye a hazug végtelen, amit az ember elképzel. Tehát 7 éves kora után, 8 éves korában a gyermek majdnem teljesen el van szakítva Istentől. Vésztek jól az eszetekbe, a fejetekbe, a szívetekbe, hogy 8 éves korára a legtöbb gyermek el van szakítva teljes mértékben Istentől. A mindenható, a mindenütt jelenlévő Istennek a lelkétől el van szakítva a magyar fiatal. Hogy hogyan történik ez? Szerintem legtöbben tudjátok, de én felolvasom azt, amit üdött egy kedves utitársunk, azt az álmot. Azt mondja, hogy nagyon erőteljesen érzi Istennek a jelenlétét a napokban, nagyon kemény álmokat kap, látomásokat is kap, és Isten tanítja őt, figyelmezteti őt, megmutatja neki, hogy mi történik a világban. Azt álmodtam, hogy egy kedves családtagomnak a gyerekei nem ismertek már engem meg. Ezt látta álmában. Isten nem csupán adja az álomképeket, amelyek nagyon bizarrak a test számára, azt mondja, ó, a hülyeség, ez bizarr, ez teljesen nonsense, nincsen sem értelme. Ezt mondja a test, de más mond a lélek. A lélek azt mondja, hogy adja az álmot, Isten a éjszaka ugye meglátogat, adja az álmot, de adja hozzá megértést is. Tehát azt álmodja ez a személy, ez az utitársunk. Azt láthatta, hogy a egyik kedves családtagjának a gyermekei már nem ismerték meg őt. És jelzi, hogy az egyik kb. 11-12 éves, és a másik 8-9 év körül van, és őt nem ismerték meg. Hát hogy lehetséges? Hát minap még találkoztak. Nem is olyan rég még találkoztak. Miért nem ismerték meg őt? Mellesleg azt hiszem, mind a kettőben van oltva. De emlékszem, még a nagyobbik alig várta, hogy az első dózis megérkezzen, az első vakcinadózis megérkezzen, és azt mondta, hogy azon a legtökéletesebb születésnapi ajándék számára, mert azáltal kimehetne a házból, ugye? Borzalmas dolgok ezek, emberek, ezt én nem tudom, tehát én egyszerűen Isten kegyelmes, és tudok így beszélni, de óriás lelki fájdalmam van. Tehát a gyermek 11 évesen, 12 évesen várja az első dózis vakcinát, hogy kimehessen a házból. Tehát akkor mi a gyermek számára a megváltó? Ki a megváltó? Az első dózis Pfizer. Mert persze a gyermek jól érzi, hogy ez így nem stimmezi, nem jó, hogy ő a házba be van zárva egy betontömbbe, nem mert ki, és nem játszhat, nem szaladgálhat. És mivel ugye ezt hallja a szülőktől, ezt hallja a televízióból, ezt hallja a felnőttektől, hogy ne törődj kisfiam, kisgyermekem, jön hamarosan ugye a Pfizer istennő, a Pfizer messiás, és ő megment téged, visszamehetsz a játszótérre. Igen, szabaddá tesz, tehát felügye, mert be volt zárva, ugye a gyermek a szülőkkel együtt be volt zárva a betontömbbe, és jön ugye a messiás, a Pfizer messiás, amely szabaddá teszi őt, tehát ugye felszabadítja őt. És ugye ezt, erre azt kapta az a kedves utitásunk, hogy az ártatlan gyermekek meg fognak halni a szülők vaksága, a szülők istentelensége miatt, a gyermekek is átöröklik ugye az istentelenséget, tehát hozzászoknak az istentelenséghez, a lélektelenséghez, a szülők miatt, akik ugye az orvostudományban hisznek. Igen, tehát... És az, hogy a 8 éves gyermek, vagy valamint a 10-11 éves gyermek nem ismeri meg az ő közvetlen családtagját, ugye, aki mellesleg Istenben jár, megismert az ő kegyelmét, az azt jelenti, hogy ő is már felnőtt a szó legborzalmasabb és legszörnyűbb értelmében. Ő már felnőtté vált. Érthető? Felnőtté vált. Tehát az, hogy őt nem ismert, tehát ő az a felnőtt, ez egy felnőtt személy, akiről mostan beszélünk. Ő gyermekké lett. Az újjászületés által. És miután ő gyermek lett, ő a gyermekekhez közelebb került jóval, mint ahogy volt korábban. Sőt, ő a saját ajkaival vallotta meg, hogy sajnos ő, amielőtt találkozott volna Krisztussal, számára a gyermek teher volt. Sírva vallotta meg, hogy számára a saját gyermeke teher volt. Ő nem úgy látta a gyermekét, hogy jaj, Isten áldása, Isten ajándéka, alig várta lepakolja az óvodába, megszabaduljon, tudjon élni a testének, a test kívánságának, hogy legyen, érezze jól magát ebben a világban, ebben a földi világban. Csak nyilván, miután meglátta, Isten megnyitotta az ő szemeit, az ő lelki szemének a látását, akkor elsírta magát és sírva vallotta meg, hogy számára az az aranyos kis angyal, akit ő kapott Istentől, megmeneküljön, számára teher volt és nem áldás. Most már nyilván áldás. Azáltal, hogy találkozott ő Istennek a szavával, az élő Krisztussal, feltámadt Krisztussal, azáltal ő is gyermekké vált. És így az ő gyermeke is egy gyermek volt, tehát gyermekként látta, ajándékként látja a saját gyermekét, összes gyermeket. És nyilvánvaló számára, hogy a gyermekek valóban áldás Istentől. Mert az ő tükrükben a szülő megláthatja az ő kemény szívűségét, és még az is megtörténhet, hogy feltámadt, ő is gyermekké válik és megmenekül. Ugye ez történhetne. Ezért adja Isten a gyermeket, és nem azért, hogy időnap előtt bevakcinázzuk őt, eltompítsuk őt, elkávítsuk, elzsibasszuk őt teljes mértékben, hogy a tükör homályossá váljon előttünk, hogy a tükörnek a csillogása, a ragyogása kialudjon, és így ugye a felnőtt nem látja meg a saját mezítelenségének a rótságát, az ő könyörtelenségét, az ő kemény szívűségét, az ő kőszívűségét. Szóval így történik, emberek, a gyermekeknek a besorozása a seregbe. Tehát ezek a gyermekek, ugye 8 éves, 12 éves gyermekek, ők már alkalmasak arra, hogy bármilyen propagandába belefolyjanak, amit a világ kínál számukra, mert ők már nem lélekben járnak, ők már oltásban járnak, ők már oltottan járnak, be vannak oltva úgy szellemileg, az agyuk ugye be van oltva, mint testileg, tehát már el vannak szakítva a lélektől, és egyre erőteljesebb a test, tudatuk, ezért akarnak ugye ilyen számítógépes, lövöldözős játékokkal játszani, és tehát az agresszió vonzza őket, és szívesen fellázadnak a tanárok ellen, a szülő ellen, mindenki ellen, mert már ezt a nevelést kapják, és így ugye alkalmassá válnak arra, hogy besorozzák őket, és elvigyék őket katonának. Itt közben itt küldtek egy olyan videót, hogy mi történik Magyarországon, hogy tüntetnek a diákok, nem tudom pontosan miért, mert egyszerűen nincs lelki erő megnézni. Tehát nincs lelki erő meghallgatni és megnézni, hogy miért tüntetnek, mi az ő céljuk, mit akarnak. Mert egyértelműen látom, hogy mi történik. Az ártatlan gyermekek elhiszik, bele vannak víve ebbe a sátáni teológiába, sátáni gondolkodásba, hogy egy lázadással meg lehet oldani valamit. Közben a rendszer akarja, Orbán akarja, hogy lázadjanak. Orbánnak jó, hogyha lázadnak, mert azáltal ő bebiztosítja az ő hatalmát. Na, valakinek még valami jön, akkor nyugodtan mondja el erről. Én kifogytam a szavakból.
Láttam olyan kommentet, hogy mit mind jósoltok, nem lesz semmi, nem is fog történni semmi bizonyos napokon belül, amiket kijelentett atyánk, és hitetlenek vagyunk meg, hogy hazudunk, meg hogy félrebeszélünk. Annak ellenére, hogy atyánk olyan álmokat ad, hogy jönnek majd a repülőgépek, jönnek az orosz katonák, elviszik az embereket, megölik, megerőszakolják, stb. És azt kell, hogy mondjam, hogyha fordítva történne a dolog, hogyha ezelőtt pár évvel tankok jöttek volna, vadászgépek jöttek volna, és katonák jöttek volna fegyverekkel, és így történt volna meg a harc, folyt volna a vér, meghaltak volna egy páran, akkor sem lett volna olyan borzasztó, és akkor sem lett volna olyan durva az, mint ami valójában történt az elmúlt pár évben. Hiszen láthatjuk azt, hogy gyermekek, akikben az Isten lelke lakozik, és ők hallják és látják az Istent, az Atyát, a gyermeki lelkületet, a tiszta lelkületet, bennük is kioltották már a fényt. Bennük is fel van, teljessé vált a sötétség. Számukra már az Atya, az Atya Isten már nem a teremtő Atya Isten, hanem az e világ istene, az Antikrisztus, a vakcina, hiszen Krisztus magáról mondja, hogy azért küldött engem az Atyám, azért kent fel, hogy a megkötözötteket fölszabadítsam, a vakok lássanak, a süketek halljanak, és a kicsi gyermek számára a megváltó, az a vakcina teljesen, nem azt mondom mindegyik gyermekbe, de nagyon sok gyermekbe megölték a lelket. Az ő számára a megváltás és a világosság már e világ istene lett, mint a felnőtteké. Ennél borzasztóbb nincsen. Sokkal jobban jártunk volna, hogyha fegyverek dördültek volna, itten süvítettek volna a golyók a levegőbe. Az sokkal jobb lett volna. Nem lesz háború, nem lesz sötétség, hanem már háború van, már sötétség van, és a pusztító utálatosság már jár kell a médián keresztül, és a lelkeket megöli. Egy puska, egy ravasz nem dördült el az elmúlt pár évben, mégis sokkal több lélek meghalt, mint hogyha puskák százezrei dördültek volna el naponta többször a médián keresztül.
Ahogy Elon Musk kiírja Twitterre, hogy kérlek támadj meg, ugyanúgy kiírja mindenki. A provokáció az megy, nagyon sok ilyen tüntetés pont a kormány által van megszervezve. Ezáltal válnak a gyermekek katonákká, ezáltal vesznek részt a gyermekek különböző mozgalmakban, politikai mozgalmakban, ifjúsági mozgalmakban, politikai mozgalmakban. Így mennek el az EMI táborba, ott, ahol őket valósággal fellázítják, hogy a gonosz ellenség elvette tőlünk Magyarországot is, meg kell védjük, és vissza kell szerezzük Magyarországot, vissza kell szerezzük Erdélyt, Veszprém, Trianon, meg minden. Az ilyen gyermekeket lehet háborúba küldeni, és lemészárolni. Leölni őket, mint a juhokat és a marhákat a vágóhidon. Ez történik, emberek. És nagyon fontos nyilván az, hogy a gyermeknek minél hamarabb kialakuljon a véleménye, és elhiggye azt, hogy neki van saját véleménye, mert a legtöbben azt hittük, én is azt hittem, hogy nekem van saját véleményem. És meg kellett lássam, nyilván szörnyű az a felismerés, hogy nekem soha nem volt saját véleményem. Viszont maga az a szellemiség, amely formálta véleményemet, elhitette velem, hogy nekem az a vélemény a sajátom. Miért akarja a sátán, úgymond a világ szellemisége, a megtévesztő, miért akarja elhitetni, hogy ez a saját véleményed, amit te vallasz? Azért, mert hogyha a sajátodnak hiszed, akkor megharcolsz érte, meg akarod azt védeni minden áron. És így lehet embereket a háborúba vinni, és így lehet a világ lakosságát úgymond megtizedelni, vagy elpusztítani minél több embert a saját véleménnyel. Ember, nekem soha nem volt saját véleményem. Soha. Ez a lehetőség nekem nem volt felkínálva sosem, hogy legyen saját véleményem. Nekem az én véleményem az mindig egyfajta ilyen szintézise volt más emberi véleményeknek, amiket én korábban hallottam. A televízióból, vagy a nem tudom én honnét hallottam különböző véleményeket. És azokat ugye ötvöztem, meg kevertem, és abból létrehoztam egy újat, és azt úgy neveztem, hogy az én véleményem, az én véleménye, az Attila véleménye. Ugyanígy vagy te is, neked soha nem volt saját véleményed, csak azt hitted, hogy van saját véleményed. És nagyon sok ember meghal a saját véleményért, képes meghalni a saját véleményért, egészen pontosan a sajátnak hit véleményéért. Mert 56-ban, a második világháborúban, és azelőtt, és azelőtt, és 1848-ban a magyarok nem a saját véleményükért haltak meg, de még csak nem is a magyarok a magyar nemzet véleményéért halt meg, hanem a sajátnak hit véleményükért, azért az identitásért, amelyet rájuk adott a, mit tudom én, a monarchia, tegyük fel. Például mostan a székely meg tudna halni a székely ruháért, de legtöbb székely nem tudja, hogy még ez a székely népviselet is, ugye, hogy hívják te ezt az osztrák császárnőt, vagy Mária Terézia, ő volt-e az? Kiadta a székely ruhát nekünk, legyünk őszinték ember. Valaki írja le szépen, kiadta a székely ruhát a székelyeknek. Aki tudja biztosan, úgy tudom, hogy Mária Terézia volt, aki őket feltöztette és adta nekik ezt a népviseletet, amit mostan mi úgy hívunk, hogy székely ruha. És a székely meghalna érte, mert én ettől vagyok székely, nekem ilyen székely csizma, meg ilyen székely harisnya, meg nem tudom én milyen minta rajta. Nem emberek. A székely ruhát is ránk adták, és azt mondták, hogy na ez a sajátod mostantól. Érthető emberek, hogy mi az, hogy sátán, mert ma, ha ezt nem értjük meg, akkor mi folyamatosan babonaságban vagyunk, hazugságban vagyunk, és nem értjük a lényeget. Mert túlságosan ilyen misztikusan képzeljük el a sátánt, és nem veszük észre, hogy az a testi gondolkodás, a földhöz ragadt gondolkodás, amikor a lélek bele van ragadva a bűn testébe, és azt hiszi, hogy ő a test. Ez a sátáni gondolkodás. A sátáni gondolkodás az, amikor én, ugye, a valódi én, ahogy Istennek a gyermeke, Istennek a kis fiacskája, a lélek, azt hiszi, hogy ő ez a test, ez a férfiúi test, ez a szakáll, meg nem tudom én mi. Ez a hazug identitás. Rajta, mit tudom én, székely harisnya, meg székely kalap, meg pödört bajusz, meg nem tudom én mi. És én képesek meghalni ezért a személyazonosságért, amiről azt hiszem nagyon régóta, hogy az enyém, a sajátom. Nem. Ez rám volt adva, belé volt a mantrázva az agyamba, hogy ez az én identitásom, ez az én személyazonosságom, holott az én valódi személyazonosságom, az nem más, mint Isten gyermeke, a fiú Isten gyermeke. Az én a személyazonosságom hasonlatos a Jézus Krisztus személyazonosságához, személyazonosságával, majdhogy nem azonos. Ez az én Isten adta személyazonosságom, és erre vettem fel én a székely ruhát, a székely nemzeti öntudatot, a románok gyűlöletét, és az oroszok gyűlöletét, akár a cigányok gyűlöletét, ugye, erre lett felvéve, az igazi identitásra. Az igazi identitásom valamelyest még megvan ottan belül a szívemben. Ott van valahol, és azt próbál Isten felébreszteni Jézus szavai által, hogy Attila, te már nem vagy székely, te már nem vagy magyar, nem vagy férfi, nem vagy nő, nem vagy zsidó, nem vagy római, és nem vagy büszke magyar, sem büszke román, te Isten gyermeke vagy, akinek Isten ajándékba adja az ő teljes dicsőségét. Az élet örököse vagy, az örök élet örököse vagy. Ez az identitás, amit Isten kínál számunkra, és erre adják rám a különböző nemzeti érzelmű mozgalmak, meg különböző vallások azt a hazug identitást, amely az embereket a testben tartja nagyon sokáig, és amely miatt a lélek elsorvad, kárba vész és elkározik. Most felolvasok egy másik álmot, egy másik tanítást Istentől, a mindenható Istennek a lelkétől, hogy lássátok meg, hogy miért szükséges a magyar gyermeket besorozni. A besorozás az nem úgy megy, hogy akkor gyertek, mert mostan besorozunk, hanem így megy, hogy ezt elmondtam, hogy beleviszik őt a propagandába. Gyertek, lázadjunk, gyertek, tüntessünk az oktatási rendszernek a megjavításáit. Emberek, én is szívesen ebben tüntettem, mint hogy üljek ott az iskolában, tátsam a szájamat, mint a halak az akváriumban. A diák, ugye, a fiatal gyermeket, ő hajlandó az ilyen dolgokra. Persze, menjünk, tüntessünk, hőbörünk, minket is vittek tüntetni egyébként. Nem tudtuk, hogy miért tüntettünk, de mentünk és tüntettünk. Addig is nem voltunk iskolában. Ugyanígy mentek ki a gyermekek ma is, vagy mostani is Magyarországon tüntetni. Jobb nekik tüntetni, mint iskolában lenni. Ez pedig propaganda. Ejteti az emberekkel, a magyarokkal azt, hogy hát látjátok, a diákok akarják azt, hogy a kormány megváltozzon. És akkor jön a kormány, azt mondja, oké, mi gondolkodunk rajta, a parlament elé terjesztjük, hurrá, 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 éljen Viktor, éljen Viktor. Érthető emberek, így van fenntartva a sátánnak a rendszere. Nem tudom ezt, hogy lehet még másképp, még egyszerűbben elmondani. Fogalmam sincs, hogy ezt még lehet-e ennél is egyszerűbben mondani. A rendszer megtámadtatja magát, számon kéreti magát az emberekkel. Tehát maga a sátán megtámadtatja magát, és számon kéreti az emberekkel magát, és követelteti az emberekkel, hogy adjon nekik egy kis morzsát. És akkor végig azt mondja, hogy kiszólja, mint a galamboknak, tessék egy kis morzsa, és mindenki mondja, hogy hurrá, hurrá, éljen, győztünk, győztünk. Értelme volt a tüntetésnek. És így továbbra is benne marad a sátáni rendszerbe, a testi gondolkodásba, az Istentől elszakadt gondolkodásba, és hogyha meghal, a lélek beleragad a testbe, és a test ráadhat a lélekre emberek, ez történik.
A lényeg az, hogy benne maradjon ezáltal is abban az identitásban, amit a hazugság világa által megtanultak a gyermekek is, ugye mi is. Tehát a felnőttek sokkal jobban ragaszkodnak ehhez az identitáshoz. És közben az is jött nekem, hogy mekkora az Istennek a kegyelme, még ebben a nagy sötétségben és ebben a háborúban, ami már folyik egy ideje, elég rég. És ugye közben még nekem az is jött, ahogy mondtad, a nemzeti identitást, ugye az is egy identitás, tehát rengeteg hamis identitás magunkra szedünk. Hát itt van a nagy Babilon identitása, ami bejött a képernyőkön keresztül, és még erőteljesebben megfertőzte ezt a úgynevezett nemzeti identitást, tehát hova tovább jobban és jobban besötétítette a tökéletes gyermekies lelkületet, és azért van az, hogy ma már a gyermekek hamarabb beleesnek abba a sötétség világában, mint valamikor valaha megtörténhetett. Szennek megvannak a módszerei, de mekkora az Istennek a kegyelme, óriási, csodálatos, fantasztikus emberi szavakkal ki se lehet ezt mondani, szószoros értelemben. Mert amikor az ember hozzáfordul személyesen, és akkor igazából meg tudja mutatni, hogy ezek a hamis identitások azok, amik megölték a tökéletes gyermeket, azt mondta, amit Isten teremtett. És ezt amikor az ember felismeri, tényleg okozatosan Isten kegyelméből tud csak ezekből az identitásokból kiszakadni, valójában tényleg feladja, mert rájön, hogy ez az, amit őt rabságba verte, és eljutassa már oda, hogy ugye elmegy érte harcolni, gyilkolni, ez a hamis hazug identitásért, és jaj, annak, aki úgy szembesül majd evel a hazug identitással, hogy miért ölt, és miért ment bele az egészbe, amikor már ő is beleesett a halálba. Tehát onnan már menthetetlen, mert az igazsággal így is, úgy is mindenki fog szembesülni. Ugye ez ilyen rémisztőnek hangzik, ugye, hogy Levike, te mondod, hogy mondják, hogy jaj, hát igen, mert mi ugye mindig ilyenekről beszélgetünk. Hát egyértelmű, hogy ilyenekről kell beszélni. Nem magunktól tesszük. Nem azért beszélek én sem, és ti sem, és nem egy kellemes dolog, hisz minket is megvisel, ez kőkeményen. Beszélhetnénk az Istennek a dicsőségéről, úgyha örömködhetnénk benne, és ezt is megadja nekünk, de most erről kell beszélgessünk, és egyértelműen figyelmeztetni kell embertársainkat, hogy ezek az identitások, ezek a nagy szellemi magaslatok, mert nem itt test és vér ellen van harcunk nekünk, ugye, ahogy Pál mondja, tehát nem embereket kéne elpusztítani, hanem ezeknek a hitetéseknek a magasságait, ami befertőzte az agyunkat, ami ránk telepedett, és szószoros értelemben, amit magunkba szittunk, és megölt a lelkünket, mert ez az egy, amit nem tud ember megszabadulni ettől. Tehát ebből így ilyen zümmögvel, vagy bármilyen mantra, vagy bármivel az embernek lehetetlen ezt felismerni. Ez csak is Isten kegyelme. És ezért mondtam, hogy óriási az Isten kegyelme, mert bárki, aki hozzáfordul, ezt megmutogassa mindenkinek egyen-egyenként, és tényleg az ember könnyek között is örömmel fogja elengedni ezeket a hamis identitásokat is. Mi is tapasztaljuk magunkba ezt a két embert, de már azt is tudjuk, hogy a Isten gyermeki állapotunkra kell figyelni. Tehát az Isten ez az, amit adott ajándékba, tehát így gondolom, hogy a kegyelem és az igazság ismeretét Jézus Krisztusban. Kegyelem és igazság ismeretét, ami szabaddá teszi az embert, kiszakítsa ebből a őrültségből, és nincs utána senki, aki hatalmaskodna fölötte, hisz ő már nem akar részt venni ezekben a dolgokban, se a nemzeti identitásban, se egyik, se másikban, hanem teljesen szabaddá válik már itt az Istenben, Isten gyermeke, és az meg kell látszódjon rajta. Ennyit akartam volna, hogy hozzáfűzni.
A másik az ugye, közvetlenül mondja, hogy az ilyen mozgalmak által, az ilyen politikai mozgalmak által is hangsúlyozom, tehát hogy nehogy valaki félreértsen engemet, tehát nem fogtam meg az Isten lábát, nem vagyok megvilágosodva, nincs nekem semmilyen problémám, egyszerűen az van, Isten megmutat a dolgokat, mint ahogy mindenkinek megmutatja, aki őszintén kíváncsi az igazságra. Én is beleestem ezekbe a mozgalmakba, én is majdnem ilyen aktivista módon nekifogtam, hogy valamit csináljak, tegyük szebbé Gyergyót, váltsuk meg Romániát, Bukarestbe helyezünk egy magyar parlamentet, meg társai. Én is belecsöppentem mindenben, és ugyanúgy én is elhittem, hogy az az én akaratom, ezt én kívánom így. És nyilván, amikor valami teljesül abból, amit odaadnak a gyermekeknek, a gyermekek ajkaira, a gyermekek szívébe fecskendeznek, akkor a gyermekek azt mondják inni, hogy hú, elértük, ez a miénk. Tehát ők elhiszik, hogy tényleg te, mi alakítottuk Magyarországot, hát mi hoztuk létre Magyarországot, a miénk, és meg is kell védjük. És akkor már ugye van okunk a háborúra, a vérontásra már megint. Tehát a lényeg az, hogy maga ez a hazug testi gondolkodás, az a hazug testi földözragadt szemlélet úgy adja oda a hazug dogmát, a hazug identitás az embereknek, hogy elhiggyék ők, hogy az az övék. Azt ők teremtették, ez a mi közös akaratunk. Persze, hogy igen. A ti közös akaratatok, de úgy, hogy ez belétek van fecskendezve. Mert amikor meglettetek fosztva az élet örömétől, a játéktól, mert Isten minket arra teremtett, hogy örüljünk az életnek, játszodjunk. Amikor attól meglettünk fosztva, mi kerestük az örömöt, és az örömöt végül megtaláltuk ugye a tüntetésekben. Kimentünk a hősök terére, hogy tüntessünk a kormányfő ellen, hogy valamit rosszul csinált. És hangsúlyozom, hogy olyan emberek tüntetnek mellesleg, akiket egyébként a kormány oltott be. És a kormány beoltott olyan tanárok és olyan gyermekek tüntetnek, akik azóta is be vannak oltva, gyógyszerfüggők. Tehát függői a gyógyszeriparnak, ugye? A gyógyszermaffiának, az orvosság maffiának. Be voltak oltva úgy szellemileg, mint fizikailag, és ők tüntetnek, hogy akkor most valami megváltozzon. És nem veszik észre, hogy maga a tüntetés is, maga a lázadás is, meg az, hogy akkor most Ukrajna mellé állunk, vagy Oroszország mellé állunk, ez mind beléjük van ültetve az ő fejükbe. Tehát még hogyha meghalnának amiatt, az eszme miatt, ami ott van a fejükben, és amit a sajátjuknak hisznek, valójában még csak nem is azért haltak meg, ami az övéké volt. Mert hogy igazából ami a valóságosan az övéké, az, amit Istentől kaptak, és amit ápoltak az ő szívükben, a gyermekiség, a gyermetegség, a szeretet, az volna az övéké. Az összes többi, az belénk van fecskendezve a kormány irányából, a közoktatás által, a hittanóra által, a vallásórák által. Felolvasok egy másik álmot is, hogy lássátok, hogy mi lett volna a célja a mindenható Istennek a gyermekekkel, vagy hogy hogyan tudna a gyermek életben maradni, és azáltal a felnőtt is feltámadni. Azt mondja, hogy azt álmodtam éjszaka, hogy zárkörű esküvőn voltunk egy hajón, ugye, egy hajón, egy bárkán. És láttam a kislányomat, ahogy volt egy papír a kezében, és sok kérdés volt a papíron. És a mennyasszonyhoz tette fel a kérdéseket. A kisgyerek folyton feltette a mennyasszonynak a kérdéseket. És a lényeg az egésznek az volt, hogy kérdés által rávezesse a mennyasszonyt, hogy elkezdjen gondolkodni. És a válaszaiban benne legyen, az, hogy ő hol tévedett, hol vitette el a célt, hogy beismerje a saját hibáit, a saját tévedéseit, a saját bűneit, és azáltal megváltást szerezzen. Na ezért adta Isten a gyermeket, és nem azért, hogy kivigyük őket tüntetni, mint egy csordát, mint egy marha csordát, hogy menjetek és tüntessetek. Ez volt Istennek a célja, a terve a gyermekekkel. Azt mondta, hogy nem akartam, hogy szexeljetek, de hogyha már szexeltek, és megmagyarázatok azt, hogy nem lehet másképp szabadon csak szex által, akkor legyen az, hogy megáltalak, adom a gyermeket, és akkor a gyermeknek a tiszta tükrében rá fogtok ébredni arra, hogy mit csináltatok rosszul, és mit kéne csináltok ahhoz, hogy visszatérjetek a gyermeki állapotba, mert ha nem lesztek gyermekek, nem váltó gyermekekké, mielőtt meghalnátok, mielőtt az orosz lelőni, lebombázná Budapestet, akkor nektek annyi, nincs ahogy megmeneküljetek, a lélek nem válik szabaddá. És erre volt a gyermekáldás, hogy kérdéseket tegyen fel, és a kérdések által szembesítse a mennyasszonyt. Mi a mennyasszony? Jelképesen az egyház, ugye? A Krisztusnak a mennyasszonya az egyház. Nem a katolikus egyház, nem a református, hanem azok, akik ugye hallották az élethívó szavát, a proféták szavát, Jézus szavát, és követték azt. Na, a gyermeknek a szerepe ez lett volna, hogy kérdéseket tegyen fel. De ez a gyermek, ez a külső gyermek, ugye, hogyha anyuka már szült, mert ugye testi volt ő is, apuka is, anyuka is testi volt, oké, szültek. A gyermek testi módon fogant, de ő még lélek. Az ő angyalai mindenkor látják Istennek az arcát. Tehát a gyermek közel van Istenhez nagyon. És a gyermeknek minden kérdésében benne van a megváltás lehetősége, emberek. hogyha őszintén meghallgatná az anyuka meg az apuka a gyermekének a kérdését, az ő külső gyermekének a kérdését, ugye a testi gyermekének a kérdését, akkor egyszerűen rá kéne ébredjen arra, hogy azt a hé, tényleg van bűn, tényleg tévedtem, hibáztam, én csináltam hülyeséget, követtem a bolondságot, követtem a divatot, követtem a televíziót, követtem a sztárokat, követtem a közoktatást, követtem a vallást, és eltávolodtam a lélek állapotától. A lélekből kijöttem, felnőtté váltam, és hát a gyermekemnek van igaza, mert ő gyermek, ő neki van bizalma, tud örülni az életnek. És így a külső gyermek, az anyukának meg az apukának a gyermeke, ugye, tudná őket szembesíteni azzal, hogy ők hova jutottak, mibe kerültek, mibe estek bele, és hogyan tudnának megszabadulni. De nem kell, hanem inkább az, hogy ördög van benne, ugye, hát gyermekkorunkban is ezt mondták, és ugye ott Izrael környékén is, azon a vidéken is azt mondták, hogy ördög van benne. Ha gyermek túl virgonc volt, szeretett játszani, csattant ki az élet rajta, akkor azt mondták, hogy ördög van benne. Ugye ezt mondták Jézusra is, ördög van benne. Az ördögök fejedelme van benne. Hát hogyha a gyermekekben ördög van, mert szeretnek játszani, és jó kedvük van, és még enni sem kell, úgy telve vannak élettel, hát akkor persze, hogy ördög van Jézusban is, az ördögök fejedelme Belzebub van benne. Értitek, emberek, hogy mi történik? Mekkora kőkemény sátánizmus történik állami és vallási finanszírozással, támogatottsággal. És még mielőtt valaki félreértelmezni, mert az igazság az, hogy engem is az indulatok elfragadnak, ugye már gyorsabban is beszélek is, érzem azt, hogy a testem is benne van ebben a beszédben, de elmondom, emberek, ezeket a szavakat nem azért mondjuk, hogy aki olyan körökben van, például pedagógusok, vagy miniszterek, vagy képviselők, akik ezért felelősek, ezért a rendszernek a fenntartásáért, hogy őket megsértsük, vagy hogy őket kárhoztassuk, és azt mondjuk, hogy hi-hi-hi, úgyis el fogtok kárhozni. Az egésznek nem az a lényege, nem pont az ellenkező emberek. Hogyha valaki magára ismer, hogy hoppá, ez a bolond rólam beszél, ezt a rendszert én is támogatom, én is meglettem téveszte, mint aktivista belementem, és aktivizáltam, és nagyon aktív voltam 20-30 éven keresztül, de nincsen békességem, és nincsen gyermekem, nincsen gyermek a szívemben. Tehát nem a parlamenti képviselők ellen kiáltunk, nem a szenátorok, nem a miniszterek és nem a miniszterelnök ellen kiáltunk, nem a pedagógusok ellen kiáltunk, hanem értük. A szívükben lévő gyermekért, amelyet eltakart a hazug sátáni identitás, a testi identitás. Hogy én büszke magyar vagyok, és akkor én baloldali is, én jobboldali, és mindenki magát feljogosítja, tehát minden hamis identitás, emberek, jól figyeljetek, minden identitás, ami nem Istentől van, feljogosít téged a gyilkosságra, gyilkolásra. És azzal fogod kapni magadat, hogy a szeretet és a békesség nevében fogsz gyilkolni. Érthető? Tehát minden identitás, ami nem Krisztus, ami nem az, amit Jézusban Isten megmutatott nekünk, minden identitás gyilkos, feljogosít minket a gyilkolásra, a gyilkosságra. Ez a szörnyű valóság. Nem ellenetek kiáltok, nem ellenetek beszélek, hanem értetek. A szívetekben lévő gyermekhez kiáltok, mert ő hallja, a szíve mélyén talán minden hallgató érzi, hogy minden szó igaz, még úgy is, hogy benne van az egy embernek a gyarlósága valamilyen mértékig benne, és ezekben a beszédekben. Isten lelkéből szólunk, a Krisztus lelkéből szólunk, hogy nekünk csak egy dolgunk van, nem az, hogy támadjuk Elon Muskot, vagy támadjuk Orbán Viktort, vagy támadjuk az amerikai elnököt, vagy az orosz elnököt. Nem ez a mi dolgunk, hanem az, hogy benne legyünk Istennek a lelkében, és azt cselekedjük, tehát töltsük be a kegyelem törvényét, cselekedjük azt embertársainkkal, amit szeretnénk, hogy ők is velünk cselekedjenek. Semmi más értelme nincs az életünknek. És hogyha azt betöltjük és azt tesszük, akkor lesz világosság, és akkor igen, Isten ugye hatalmas, mindenható, meg tudja védeni a nemzetet, meg tudja védeni Magyarországot. De hogyha Magyarországon senki nem akar megmenekülni, Magyarországon senki nem akar élni, úgy, ahogy Isten azt elképzelte, hát akkor Isten mit védjen meg Magyarországon? Hogyha Magyarországon, tegyük fel 10 millió emberből, 8 millió ember az életnek az ellensége, tehát milyen motivációja lenne a mindenható Istennek, az atyának, hogy megvédje a magyarokat. Oké, megvédem őket, megmentem őket, oltalmazom őket, de hogyha megvédem őket, akkor ellenem fognak támadni. Megint ellenem fognak támadni, és megint elkezdenek rendszerben gondolkodni. És épp az előző videóban beszéltem erről röviden, hogy miért nem hallják az emberek Istent. Jó figyelj, meg kell szépen, nagyon jó figyelj, miért nem hallják az emberek Istent? Az emberek dicsérete miatt. Az emberek dicsérete miatt nem hallják Istent. Mert Isten nem hízelek. Mi megszoktuk azt, hogy egymást lájkoljuk. Pontosan, mint a pornófilmben. Egymást lájkolják egy azika. Kölcsönösen. Ez az igazság. A pornó megmutatja a valóságot. A szörnyű lelki valóságot. A magyarok lelki valóságát. Egymásnak a lájkolása. Nem számít, hogy az élet ellen cselekszel. Én belájkollak. De holnap akkor majd te is lájkoljál be engemet. Azért nem hallják az emberek Istent, a magyarok Istent, mert hozzá vannak szokva a hízelgéshez, a hazug képmutató hízelgéshez, tetszikeléshez. És Isten nem hízelek, mert Isten az, hogy minket megmentsen, fontos, hogy szembesítsen minket azzal, hogy miben vagyunk valóságosan, miről szól a mi életünk. Hogyha nem szembesít, akkor meg sem tud szabadítani. Aki nem akar szembesülni, nincs, hogy megszabaduljon ebből az őrültségből, ami van Magyarországon, és ami van a világban, és ami a vérengzés, a tömegpusztítás felé viszi a nemzetet. Nincs, ahogy Isten ebből megszabadítson minket, senkit, sem engemet, sem téged, senkit, aki nem akar szembesülni. Mert a szembesülés fájdalmas, de a szabadulás az nagyon kellemes, nagyon szép, felemelő érzés. De szembesülés nélkül emberek nincs szabadulás. És Isten nem úgy szembesít minket, hogy hízeleg nekünk, lájkol a Facebookon, vagy a Twitteren, vagy az Instagramon, nem fog lájkolni. Lehet, hogy meggyógyít, mert haldokoz, valamilyen testi betegséged van, és meggyógyít. Azt meg tudja tenni. Nem azért, mert megérdemeltet, hanem azért, hogy megmentsen. Meggyógyít egyszer, kétszer, háromszor. Bekötözi a sebeidet, a lelki és a testi sebeidet bekötözi, hogy gyógyuljál meg, de utána majd előveszi a valóságot, és szembesít a valósággal, megmutatja, hogy Attila, figyelj csak meg, ez és ez és ez, ennek köszönhetően kerültél oda, ahol mostan vagy. Ha nem mutatja ezt meg nekem Isten, akkor meg sem tud attól szabadítani, és benne maradok a régi üzemmódban, és megyek tovább a fenegetlen szakadék, tüzes szakadék felé emberek. Ezért nem hallják az emberek Istent, mert hozzá vannak szokva az emberek hízelgéséhez, az emberek dicséretéhez, de Isten nem hízelek. Megszabadít, meggyógyít, szembesít, bátorít, vigasztal és felemel. Ez mind megteszi, de nem fog hízelegni. És mivel nem halljuk az ő hízelgését, azt hisszük, Isten szól hozzánk, de azt hisszük, az ördög beszél hozzánk. Hát olyan durva, hát az éjszaka is onnan kemény álmot kaptam, hát álmomban paráználkodtam. Isten meg kell mutassa, hogy mi van bennem valóságban, a testem mire képes. Akkor most mondjam azt, hogy jó, az ördög bejött az ablakon és adott nekem egy ilyen paráználmat, megkísértett, nem emberek. A mindenható Isten engemet szembesített azzal, hogy mi van bennem, mi van a mi testünkben. Hogyha nem vagyunk lélekben, abban a helyben paráználkodunk. Tehát az a paráznaságnak a lényege lelki értelemben, hogy valahányszor én test szerint döntök, külső emberi manipulációra döntök, akkor én már paráználkodok, emberek. Nem csak akkor, hogyha a házastársamat megcsalom, nagy valaki azt higgye, hogy az a paráznaság, hogy megcsalja a házastársát, az már nem paráznaság, emberek, az már Szodoma és Gomorra, a disznó és a kutyáknak az üzemmódja, disznó és kutyamód. A paráznaság már az, amikor én nem vagyok lélekben, és nem lélekből beszélek, hanem testből. Nem lélekből hívom fel az embertársamat, hanem testből, testindulatból. Ez mind paráznaság, emberek. És erre hívja fel az Úristen a testi paráznaság képeivel a figyelmünket, hogy ne paráználkodjunk, mert el fogunk veszni. Ha nem figyelünk a lélekre, el fogunk veszni, bele fogunk csusszani valamelyik propagandába, vagy a bal oldal, vagy a jobb oldal, vagy a Twitter, vagy a Facebook propagandájába beleesünk és elveszünk. Mi történt a gyermekkel? Hogy történt a gyermeknemzés, gyermekszülés? Anyukáknál, ugye, főképp, apukák még nem, nekik nem sikerült ez. Nem is fog szerintem sikerülni soha. Hogyan történt? Úgy történt, hogy a bennük lévő gyermek, mivel hogy már nem hallgattak rá, nem hallgattak a lelkiismeretükre, meg kellett fogadjon testi módon a gyermek bennük, az ő méhükben, az ő azsukban, és fájdalommal kellett szüljenek, hogy fájdalom árán a gyermek kiment belőlük. Tehát, hogy igazából igen, gyermekáldás, a gyermek az áldás a nő számára, de az apa számára is áldás. Ha odafigyel kicsit dolgokra. Áldás a nő számára, de ugyanakkor vád is, idézőjelben mondom, hogy vád, mert ott már nyilvánvalóvá van téve, hogy amíg a gyermek benne volt abban a nőben, és abban a férfiban, amíg a gyermek benne volt, addig már, tehát nem hallotta őt, nem hallotta őt. Amíg ott volt a gyermek az ő szívecskében, lelkiismeret formájában, ő megtagadta azt, követte a világot, követte a propagandát, követte a mozgalmakat, vallási mozgalmakat, politikai mozgalmakat, követte a televíziót, a szórakoztatóipart, a divatot követte. és a gyermek bent meghalt, és a nőt meg kellett termékenyíteni fizikailag, hogy szülje meg azt a gyermeket testileg, hogyha bent nem akarta látni a gyermeket, és nem akarta követni az ő hangját, az ő gyermekének a hangját, akkor lássa kívül a fizikai szemeivel. Erre felnőtt azt csinálta, hogy elvitte és a gyermeket beoltatta. Elhitte a sátának, az antikrisztusnak, hogy a gyermeke egészségtelenül jött a világra. Egymástán kétszer beoltották már aznap, amikor megszületett. Magyar férfiak és nők, kiment meg minket, kiment meg titeket. Olyanokat hallok, hogy egyszerűen érzem, hogy el fogok ájulni. Tehát érzem azt, hogy nem bírom. Tehát valahogy az Úristen meg kell, amíg testben vagyok, tartson meg, amíg beszélnem kell, hogy ne essek össze, ne halljak meg, utána aztán már nem érdekel. De amíg szükséges, hogy beszéljek, addig legyek itt és legyen erő. De olyanokat hallok, hogy egyszerűen érzem azt, hogy nem bír, a lelkem nem bírja meg, el fogok ájulni. Amikor pedagógusok félnek a gyermekektől, a gyermek jelenlétében maszkot kell tegyen, mert fél a büdös nyavajástól, akit Isten áldásként küldött a világra, hogy megmeneküljön, a pedagógus fél a gyermektől, ellenséget lát a gyermekben, ennyire át van már programozva az ő agya is, az ő gondolkodás, az ő értelme, az ő szíve, a gyermekben, amit Isten úgy hív, hogy áldás, amit Krisztus úgy hív, hogy ők vannak közel a mennyek országához, abban ellenséget lát a magyar nő, magyar pedagógus nő, és a magyar pedagógus. Hogyan meneküljön meg a magyar nemzet? Oké, Isten megmenti, neki hatalma van az orosz katonák fölött, Oroszország fölött, az orosz fegyverek fölött. De hogyan mentse meg a magyart, amikor a magyar férfi és a magyar nő, de már a magyar gyermek is 8 éves kora után az életnek az esküt ellensége, mit csináljon a mindenható Isten? Mentse meg őt, mentse meg a magyart, mentse meg a magyar férfit, a magyar nőt és a magyar gyermeket, hogy továbbra is arra használja az életet, hogy eltorzítsa az teljes mértékben, kiforgassa azt a valódi értékeiből, eltorzuljon, hogy gépé váljon. Azért kell nekünk Istennek a lelke, hogy androidokká váljunk, biorobotokká váljunk, művesével, műpénisszel és ajkakkal és műmellekkel, műkeblekkel. Emberek, ezért tartsa meg Isten a magyart, ezért tartson meg minket most őszintén. Hát akkor most, hogyha nem érthető még mindig, akkor próbáld meg Isten helyébe képzelni magadat, hogy te elképzelted azt, hogy az élet az szép és gyönyörűséges. Van benne játék, van benne öröm, van benne lelkesedés. Mindenből bőség van. Ez az tökéletes terve. És most te vagy Isten, próbáld meg elképzelni. Te vagy Isten. De látod azt, hogy ezek ellenkeznek. Ezeknek nem kell a játék, nekik a program kell. Nekik a birtoklási vágy kell, nekik a pénz kell, nekik az önimádat kell, nekik a versengés kell, nekik a háború kell, nekik az gyűlölet kell. Na most akkor te döntsd el, hogy most akkor mit csinálnál, ha ők minden cselekedetükkel, minden mozdulatukkal és minden szavukkal az életet gyalánzák, akkor te most védd meg őket, tartsd meg őket, emeld fel őket a mennyek országába, hogy azt is lakják le teljes mértékben, zabálják fel a mennyek országát. Te Isten helyében mit csinálnál? Vagy hogyan jeleznél? Hogyan jeleznél? Most látjátok-e? A múltkor, a minap Isten azt mondta, hogy beszéljek a pokolról. Nem a kedvenc témám, megmondom őszintén, nem a kedvenc témám a pokol. És az is a videó címe, hogy miért beszélünk a pokolról. Menj ott a kiáltószón, keresd meg, hogyha kíváncsi a fejtel, akkor keresd meg, hogy ott van, miért beszélünk a pokolról, mi értelme a pokolról beszélni. Hogyha Isten a mennyországba hív minket, a mennybe hív minket, akkor miért kell a pokolról beszélni? És egyszerű kérdéssel megadta a választ. Persze én kiegészítettem, ugye elmagyaráztam úgy, ahogy adta a lélek, mit beszélünk a pokorról, de figyelj meg, egyszerű kérdés. Tehát az Istennek a célja az, hogy valamiképp jelezze az embereknek azt, hogy a halál útján vannak, de még nem késő, mert a lelkük még él, amíg testben vagyunk és mozgunk, addig a lelkünk még él, még szabadítható a lelkünk. És ő próbál jelezni, hogy abban az irányban a halál van, a feneketlen szakadék, a végtelen zuhanás van abban az irányban. És próbál ő jelezni különböző módon, szavak által, jelek által, hogy az irány nem jó, de mi nem figyelünk. És akkor ő elmondja a valóságot, feltárja a valóságot, hogy igen, van tökéletesség, van mennyekországa. Tehát van teljes tökéletesség. Létezik, de van teljes tökéletlenség, van teljes sötétség is, mind a kettő létezik. Hát jó, de azért mégis nem jó erő beszélni a kénkővel égő tüzes tó, meg örök szenvedés, meg minden. Ne beszélj már erről. Mit beszél Isten erről? Az ő gyermekei által. Neki kedve van erről beszélni? Teljesen biztos, hogy nincs neki kedve erről beszélni. Teljesen biztos. De a kérdés az, és most jól figyelj, Melyik rosszabb? Mert rossz. Az igazság az, hogy ha én is, amikor hallottam a pokorról annak idején, nem voltam kellemes. Nekem sokkal inkább, sokkal nagyobb örömmel hallgattam a mennyek országának a titkait, ugye, hogy milyen szép a mennyek országa. De amikor hallottam a pokorról is, az már nem tetszett egyszerűen, nem volt kellemes. Senkinek nem kellemes a pokorról hallani. Valóság, igazság. Az is épp olyan szent igazság, mint a mennyek országa. Létezik, van pokol. A kérdés az, hogy melyik rosszabb? Melyik rosszabb? Az rosszabb, hogyha hallasz engemet vagy valakit a pokorról beszélni, ez a rosszabb, mert ez rossz. Nekem is rossz, mondtam, bevallottam, nekem is rossz. Ha valaki beszél a pokorról és azt hallom, nekem az rossz, neked is rossz. De melyik rosszabb? Hallani valakit, aki a pokorról beszél, vagy pedig az a rosszabb, hogy te a saját bőrödön, még itt a földéletben megtapasztalod a poklot. Mert van annál rosszabb is, hogy valakinek a lábát levágják, van annál rosszabb is, hogy valakinek a karját levágják, van annál rosszabb is, hogy valakinek a szeme kifolyik. Annál rosszabb is van, hogy valakit kemoterápiával kezelnek, és már csak hetek vannak hátra, hónapok vannak hátra. Pedig az is már pokol. Mert a nyomorúságban, a betegségben az embernek hirtelen jó ötletei támadnak arról vonatkozóan, hogyha még élhetne, akkor mit csinálna, hogyan lehetne élni boldogan és békességben. De már nincsen lehetőség. És már ott van, tapasztalja poklot. Hatalmas fájdalmak vannak, nem tud örülni az életnek, nem tud örülni a mozgásnak, a játéknak, a lelkesedésnek, a nevetésnek, nem tud örvendeni. Már most itt a testben tapasztalja a poklot. Na most akkor melyik rosszabb? Rosszabb hallani azt, hogy én beszélek a pokorról, vagy pedig rosszabb a saját bőrödön megtapasztalni a poklot még itt a földön? Melyik rosszabb? És dönts! Döntsd el, melyik kell neked? Egy féltésből való jövő figyelmeztetés, hogy igen, van pokol. És hogyha nem váltasz irányt, ha nem fordulsz teljes lényeddel Istenhez, akkor nincs ahogy megmenekülj. Mert elcsábít a világ, elcsábít a kormány, belevisz valamilyen mozgalomba, valamilyen propagandába, belevisz a tüntetésbe, belevisz a lázadásba, és el fogsz veszni. El fogsz veszni. Viszont ha lélekben vagy, és lélek szerint jársz, és nem paráználkozsz, nem, hogy nem fekszel össze a szomszédasszonnyal, hanem lélekben nem paráználkozsz, Istenben vagy, és kívánod teljes mértékben azt cselekedni, amit a lélek mond neked. Teljes biztonságban vagy, háborúban, békességben, gazdagságban, jó lakásban, szegénységben, éhezésben, teljesen mindegy neked, mert te szabad vagy lélekben. A gyermek miért mondta azt, hogy az volna a legszebb karácsonyi ajándék, hogyha jönne már a vakcina? Miért mondta ezt? Van a gyermek, ő ilyenre gondol, hogy hát nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én úgy gondolom, hogy ha volna a vakcina, az jó volna. Ne. A szüleitől látja, a szüleit lemásolja. És egy idő után az a gyermek már nem több, mint egy görbe tükör, mint egy ilyen elhomásolt tükör, amely megmutatja, hogy mivé lett a szülő, apuka meg anyuka. A gyermek a szülőből beszél, a szülő lelkéből, mert a szülőnek a lelke, szülőnek a lelkülete megy át a gyermekre. És mint tükör, a szülő viszont láthatja azt, hogy mivé lett ő. Az összes gyermek a szülőből beszél. De az a gyermek is, aki újjá születik. Legyen az 40 éves, 80 éves, 70 éves, vagy 15 éves, 12 éves, teljesen mindegy. Ő is a szülőből beszél. És ezért van az, hogy bizonyos gyermekeket a szülők nem tanítanak a, mondjam azt, Isten dolgaira, de hogyha őket Isten megérinti, akkor ők Istenből szólnak. Ők is Istennek az akaratából szólnak, és tudják azt, hogy a vakcina hazugság, Covid hazugság. Az összes világ, uniós minden propaganda hazugság, ők ezt tudják. És tudják azt, hogy mi az, hogy élet. Tudják, mert ők is a szülőből szólnak. Mert ők már élik azt, hogy az ő szüleik nem az ő testi szüleik, hanem az ő fenti szüleik, a mindenható Isten, az Atya Isten. Ők is belőle szólnak. És most tartunk ott körülbelül, hogy egyre több gyermek szól. A minap egy kedves utitársunk elájult, és az ő gyermek oda ment is, és mivel tudta, az anyukájától tudta, hogy van Isten, és Isten él és beszél, nem a sürgősségét hívta, nem a telefont ragadta meg, pedig meg volt kísértve, hogy ragadja meg a telefont, hívja fel az apukát, vagy a sürgős, az orvost, hogy az anyukát mentsék meg, hanem ő még annyira olyan határeset volt, de mégis győzött a lélek, és imádkozott az édesanyja teste mellett. Az anyuka fel, megtelt erővel, életerővel. A gyermek tudta, hogy van mennyei atya, és segít, és imádkozott, és az anyuka felkelt. Azt sem tudta, hogy hol van, csak azt érezte, hogy teljesen boldog, és jól érzi magát. Miért? Azért, mert a gyermek imádkozott. De a magyar gyermek nem erre van tanítva, hogy imádkozzon. Nem arra van tanítva, hogy Isten él és beszél, és vezeti őt. Nem kell követni semmilyen rendszert, semmilyen hazug rendszert, mert a mindenható Istennek a lelke vezeti őt. a mai magyar gyermek nem erre van tanítva, hanem a lázadásra, a tüntetésre, és azáltal a halálra, az önpusztításra, mások pusztítására, és saját magának a pusztítására, a hazug ellenségi képzetek képeket ültetik bele az ő fejükbe, azt tanulja meg a gyermek, és harcol. Gyermekből harcos lesz, kemény szívű, kőszívű harcos, aki az oroszokban, az amerikaiakban, az ukránokban ellenséget lát, a bal oldalban ellenséget lát, a jobb oldalban ellenséget lát, a románokban ellenséget lát, és mindenkiben ellenséget lát, de a valódi ellenséget nem látja, amely elveszi az ő lelkét, elzabálja az ő lelkét. Ennyi. Isten könyörüljön rajtunk. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.